A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Nyolc óra, 11 perc, az egészen pontos idő, már el is múlt fél perccel, Marian pedig azt fogja mondani, hogy...
Mit? Esik. Jó reggelt.
Jó reggelt.
De nem, esik. Szakadatlan esik.
Igen. És ez nagyon-nagyon-nagyon szomorú dolog, így
hát meg nehéz.
Napján.
Hát én azt gondolom, hogy nehéz így közlekedni, nehéz így elindítani a napot, ezért aztán velünk kell maradni.
Így van, és aki velünk marad, az nagyon jól jár, mert a mai nap embere, mindjárt elmondom, csak előtte szeretnék felolvasni egy Popper Péter beszélgetéséből egy idézetet, mégpedig amit a jog és pszichológia oldalon találtam. Nézzék, közöttünk a különböző felfogás a különbség. Ha az én órámon két gyerek hangosan felröhög, én örülök, hogy jól érzik magukat. Maguk pedig azt gondolják, hogy fegyelmezetlenek. Ez a nagy különbség. Honnét tudom, hogy nem rajtam nevetnek? Kérem szépen, a paranoiát nem az iskolában kell gyógyítani, hanem az elmeosztályon. Mondta Popper Péter, vendégünk pedig Balatoni József tanár. Ehhez az idézethez szerintem, és csak azért is választottam ezt, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, és nagyon szépen köszönöm ezt az idézetet.
Csak azért is, mert hogy valahogy én így képzellek téged el, bár nem jártam soha a tanórádon, de azok, amiket én olvastam a bejegyzéseidben, ahogy megismertelek téged, én azt gondolom, hogyha megengeded, vagy ha nem vitatkozol vele akkor is, ha meg akkor is, hogy valami ilyesmi felfogással rendelkezel te.
Abszolút, és én azt gondolom, hogy én annak örülök, hogyha jó a hangulat az órán. És hogyha mondjuk két diák nevet, az nekem egy kicsit ilyen kudarc, mert akkor a poénom nem ment át mindenkinek. Tehát, hogy én akkor örülök, tehát, hogy a kívülről megnézem mondjuk egy történelmórámat, az tök sokszor ilyen káosznak tűnik, de amúgy meg teljesen rend van.
Értem. Hát akkor őt beletaláltam.
Így van, igen. Hát én gondoltam, hogy egy picit mutassunk be téged, ugye Balatoni József Jocó bácsi. Influencerként is láttam, hogy emlegetnek, celeb tanárként is láttam, hogy emlegetnek.
Jó, azért aztán nem ennyi végig, mert utána jönnek a többi jelző,
nem, egyébként én ennyit gondoltam, mert aztán egyébként pedig az van, hogy történelem tanár vagy, és most jelent meg a 7. könyved, ugye ez a Tanár vagyok és című, amiben te nagyon komolyan vállalod a saját diákkorodat, annak minden kudarcát, kicsit így lemeszteleníted magad a cél érdekében. És akkor a kérdés, hogy mi a cél?
Egyrészt én azt gondolom, hogy az lenne a célom ezzel, hogy megmutassam, hogy a pedagógus is ember. Tehát, hogy olyan fajta dolgot mutassak be, amit még a pedagógusok nem szoktak. A másik meg az, hogy ezekkel a példákkal mondjuk megmutassam azt, hogy kiből lesz pedagógus, és hogy milyen élmények érik, és mondjuk az embert érő élmények, azokat hogy lehet az órán alkalmazni, hogy lehet a pedagógiában alkalmazni. Például én ültem fegyelmi tárgyaláson többször, és igen. Engem majdnem kirúgtak a gimnáziumból, és ezért mind a mai napig tudom azt, hogy diákként milyen egy fegyelmi tárgyaláson ülni. És általában mindig én vagyok a jó zsaru ezeken a fegyelmi tárgyalásokon, nem mindig, de hogy többségében, mert én tudom, hogy az a diák, aki ott ül, az miért flegma, hiszen én is az voltam. És rengeteg ilyen történetet osztok meg a gyerekkoromból, kamaszkoromból, és aztán a felnőtt hát, hogy is mondjam, botlásaimat, mélypontjaimat is vállalom, és hogy abból én hogy tudtam feljönni. És ez mondjuk hogy lett példa?
Na és mondjuk miért flegma egy ilyen diák, és te hogy tekintesz vissza az egykori önmagad flegmaságára?
Egyrészt azért flegma, mert zavarban van, uh-huh. Nincs más eszköze. Tehát most érted, leültetnek X tanárral szembe, ott ülnek a szüleid, kvázi védtelen vagy, mert hogy ez a tárgyalás mindig arról szól, hogy veled mi a baj.
És igen, de idáig valahogy eljutottál. Nekem is vannak emlékeim, hidd el.
Jó, hát én sem véletlenül ültem ott, azért tegyük hozzá.
Én is ültem ilyenen.
De hogy közben meg, tehát én egészen az utolsó fegyelmi tárgyaláson még én végig flegma voltam, de ez a várrángatós, hát jó.
Persze.
És akkor értettem meg, hogy itt azért már tényleg az utolsó dobás van. És akkor nem voltam annyira flegma. Meg ugye általában a kamaszok flegmák. Tehát van egy ilyen attitűdjük, hogy ők flegmák, és így próbálja meg kifejezni, vagy így próbálja meg leplezni a kamasz az, hogy borzasztóan rosszul érzi magát, és aggódik, fél, és átmegy egy ilyen sűnbe, és akkor ez az ki kívülről flegmaságnak tűnik, de közben meg nem biztos, hogy az, vagy egyáltalán ő nem is érzi, hogy flegma.
Nem tudom, hogy mennyire hallgattad az adást azelőtt, hogy jöttél volna, de ugye mi beszéltünk a Tomival saját gyerekkori élményeinkről, és akkor én mondtam, hogy igazából a magatartásbeli kilengések voltak akkor ez adott lehetőséget arra, hogy valamilyen módon lázadj. Tehát nem feltétlenül voltak ilyen szerveződések, bár hozzáteszem, közben én átgondoltam, hogy az én iskolám, ahova én jártam 12. kerületben, a Táncsics Mihály gimnáziumban, ott egyébként abszolút kreatív volt a diákkör, tehát hogy azért, ha jobban visszagondolok, bármit is szeretett volna, azért ezt tehát tudott érdekérvényesíteni, és egészen jó közösség volt, de ezt mondjuk akkor is mondtam. Szóval a lényeg az, hogy nekünk ez volt az eszközünk, hogy a magatartás, a különböző kilengésekkel mutassuk, hogy valami tetszik, vagy nem tetszik, és nekem egy kicsit olyan, minthogyha ennek te elébe akarnál menni, tehát, hogy ugye ne kelljen eljutni a fegyelmiig, tehát, hogy valami más eszközrendszer, vagy más kommunikációs csatorna is van, hogy ez egyébként önmagukkal elégedetlen, megijedt, félős, kamaszkori nehézségeket megélő diákokkal kapcsolódj. Na de mi az?
Hát ez nehéz. Tehát, hogy mert hogy minden diáknál más az út.
Erre
tehát
gondoltam leginkább.
Humor, valakinél az, hogy odaülsz mellé és meghallgatod azt a zenét, amit éppen ő hallgat. Valakinek az, hogy csak úgy ott vagy mellette, tudja, hogy ott van. Valakinek az, hogy kőkeményen odaállsz, azt mondod, jó, akkor most befejezed. És most elgondolkodsz azon, hogy hogy mit miért teszel. Tehát, hogy ismerni kell a diákeidet ahhoz, hogy tudd az utat. Tehát anélkül nem fogod tudni. És szerintem ez a nehéz, de ez az egészben a legizgalmasabb is, hogy megismerd a diákokhoz az utat, de ahhoz megismerned kell őt. Ismerned kell az életét, a humorát, a gondolatait, és hány istenek azért velem nagyon sokan meg is osztják ezeket a gondolatokat, akár szerelmi téren, akár szülőkkel való kapcsolat, akár a világról alkotott gondolatait. És onnantól kezdve, hogy van egy ilyen nexus, sokkal könnyebb azt mondja neki, hogy akkor most állj le. Igen. Tehát most ezt fejezd be, és igen, bár ezt nem gondolják sokan, hogy ez jó, igen, néha nagyon határozottnak kell lenni, mert mondjuk nincs apa minta az életében. Abszett. És nem azt mondom, hogy oda kell neki ütni, tehát még fél ne értse senki, de határozottan azt mondom, hogy akkor most leülsz, és végighallgatsz.
Hát határokat kell szabni. Igen. Szerintem a határszabás, az én tapasztalatom, mint apa, is ugyanaz, hogy az a gyereknek a legjobb, nem csak nekem, hanem neki a legjobb, hogyha tudja, hogy mik azok a keretek, amiben egyébként a bizalom, a szeretet révén tudunk lavírozni, és akkor egyébként lehet bármit, hogyha tartod azokat a kereteket, meg persze másnak nem árt az, de hogy ezt én tökre támogatom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó példa, amit mondasz, hogy igazából ez ugyanúgy egy átvitt értelemben egy szülői szerep, ez a tanár, aki a legfogékonyabb korában, ahogy te találkozol hát abban az időszakban, azért egy tök jó minta is tudsz lenni, vagy hát nagyon jó, hogyha szerintem az is egy tanár. Neked volt ilyen tanárod az életedben, aki mintaként, vagy aki talán, aki miatt elindultál tanári pályára?
Abszolút, tehát nekem általános iskolában is voltak ilyen nagyon meghatározó tanáraim, és mindig elmondom, hogy pozitív és negatív értelemben is, mert én azt gondolom, hogy a negatív tehát, hogy amikor azt érzed, hogy na, ilyen nem akarok lenni.
Igen.
Tehát, hogy amikor végig gondolod önmagad pedagógusként, akkor bevillan, hogy na, ez biztos, hogy nem. És amikor néha kiesik egy olyan mondat a számon, amit én gyerekként utáltam, akkor így akkor megijedek magamtól és elgondolkodom. És középiskolában is zseniális tanáraim voltak, sőt, nekem a kollégiumi nevelőm is zseniális volt, tehát én rengeteget kaptam tőlük. Nem voltam egyszerű kamasz, azért valljuk be, mert hogy én a két véglet voltam, általános iskolában a nagyon csendes eminens, a középiskolában meg a ennek az ellentéte.
Igen, ennek valahol ki kell jönnie.
Mire gondolsz?
Nem tudom.
Egy kicsit utána nézve annak, hogy te honnan jössz, azért ez egy kicsi 1500 lelket számláló község, papkeszi?
Igen.
Tehát ez a klasszik vidéki iskola bizonyos keretek között, mindenben anyagban, mindenben, ugye?
Abszolút igen.
És meghatározó volt.
Persze, tehát, hogy minden vele járójával együtt. Nekem ez az egész kis falusi lét, meg azért én nagyon szerény körülmények között éltünk. Ebben is írok, vagy erősök a könyvemben, és Én mind a mai napig ezzel kicsit ezzel a vidékiségemmel küzdök.
Na de miért küzdesz? Mit jelent, hogy küzdesz?
Hát, mert érted, nagyon sokszor van az, hogy így feljön bennem az, hogy most érted, elmegyek egy könyvbe bemutatóra, hogy 5-6 évvel ezelőtt, és akkor ott áll mellettem Szabó Kimmel Tamás, a színész, és akkor előjön bennem ez a kis vidéki kisfiú.
Aki egy kaposvári kisfiú volt.
Oké, de összehasonlítjuk Kaposvárt mondjuk papkeszivel, méretben, meg attitűdben, azért teljesen más.
Oké, akkor a falusiság.
Ezt nem tudom megmagyarázni, ez egy érzés.
Egy településen egy kis ember vagy, de hát... Igen.
Ez egy abszolút létező dolog.
Hát annyira létező, hogy én amikor felkerültem 18 évesen Budapestre, akkor én ugyanezeken vergődtem, vagy hogy mondjam, szenvedtem. Persze. Mondjuk, mivel a nagyon intenzív közeg volt a színművészeti egyetemes osztály, és egy nagyon intenzív reggel 8-tól hajnal 2-ig tartó közös munka, azért az ember hamar elterelődik erről, illetve rájöttem, hogy de hát ő is vidék, tehát hogy aztán ez nem volt így kérdés, de ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én ugyan igyekeztem veled éreztetni azt, hogy igen, teljesen nem. Nem, hanem hogy mert ez engem meglep, mert hogy egyáltalán nem hordozod ezt a fajta frusztrációt, levezhetjük annak, nem tudom, vagy kisebb lenni.
Nem, szerintem néha van egy ilyen érzés bennem, tudod, hogy így tényleg, meg amikor tudod, állok, hogy így, én tényleg így tartok, hogy ez nekem valahol egy ilyen, mind a mai napig egy ilyen megtiszteltetés, most nem csak te, hanem úgy általában ezeket a példákat tudom mondani, hogy ez... amikor azt érzem, hogy még egy Szabó Kimmel Tamás bármikor felhívhatok, és dumálunk, és tök jó viszonyt ápolunk, de mondhatnék még kismillió neve, csak azért mondom, mert te vagy itt. Tehát, hogy egy picit olyan, nekem ez olyan, ez egyrészt megtisztelő, másrészt meg az, hogy tényleg, tehát azért ezt mondjuk papkeszin, nagyon sokan el sem tudják képzelni, hogy így, mert mindig mondják, hogy úristen, láttuk, hogy ott álltál mellette, tehát, hogy nem vagyok zavarban, tehát ez nekem már természetes közegem, de valahol mégis ott van bennem, hogy az a kisfiú, aki én voltam, és aki erről álmodott, most ezt éli, és hogy ez a picit ez a nem tudom, megérdemlem-e, vagy nem.
Ez a honnan, hova jutottál, meg egyébként
tehát, hogy
igen,
nem ez van. Nem hogy honnan jöttél kb.
És egy kis közösségből bekerülni, ennek egyébként a minden fájdalmával és nehézségével, szerintem egy nagyvárosi létbe, és egy nagyvárosi pezsgő életbe, de leginkább ez, hogy egészen más ott az élet és a lehetőségek, persze, és a szórakozás, igen, és a megjelenési forma, mint itt. De ezzel szerintem mindenki.
Igen, miközben azért azt is gondolom, igen, bocsáss meg. Nem, most akkor egy-egy reggelten folytatom. Szegény van, ilyen elvesztettük. Nem. De tényleg mondjad.
Nem.
Ja, ennyi. Jó. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nem az volt, hogy Balatoni József most nem tudom, nem akarok szakmát mondani, de hogy azért egy csomó mindennel fölhívtad magadra a figyelmet pozitív értelemben, és nem az volt, hogy hát nagyon nem tudom ezt a mondatot befejezni, szóval, hogy szerintem igen, megérdemled azt, ahol tartasz, és nem arra gondolok, hogy mellettem álltál, hanem hogy ott vagy az életedben, ahol vagy, mert tettél azért.
Igen, azért megdolgoztál.
És ez nagyon fontos, és pont most egy legutóbbi posztodban láttam azt, hogy sokan azt hiszik, hogy a tanárok élete az játék és mese, vagy hogy sokan gondolkodunk úgy a gazdagokról, hogy neki csak megszületni volt nehéz. Nem, azért tenni kellett, semmi nincs, nem mindenkinek van ingyen, mert vannak egyenlők és egyenlőbbek, de hogy a te esetedben rengeteget dolgoztál azért, hogy egyébként az, hogy megírni egy könyvet, hát nem tudom, az emberek tudják-e, hogy az nem úgy történik, hogy leülsz, az testére megvan, hanem az mennyi lemondással hát jár. Mennyi lemondással jár.
De amúgy így készül.
Pontosan így készül.
Vannak ilyen terveim a szabad napjaimra.
Na jó, akkor viszont azt mondom, hogy most zenéljünk.